Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj soron következő, és egyben ebben az évben az utolsó adásra. Én Bors Lihárd vagyok, és hát már nem rendhagyó módon, de másodjára szerkesztőségünk piciny egy része fog ebben ezen a beszélgetésen részt venni, úgymond évzáróként. Köszöntöm Márkot, Bencét és Marci Pánt.
Sziasztok!
Üdvözöljük a hallgatókat!
Jó napot!
Bence is közelebb csúszott, hogy hallható legyen a mikrofonban. Nos, azért gondoltuk, hogy ez legyen az utolsó, mert bárkit hívnánk, nem biztos, hogy olyan szinten tudná azt képviselni, elmondani, amit mi gondolnánk erről az évről. Így egy kis összefoglalóval készültünk. Mindenki a maga szakterületén próbálja meg elmondani azt, ami ebben az évben vele történt. Kezdjük a száraz tényekkel. Ami nagyon fontos volt ebben az évben, úgy gondoljuk, az a jogszabályok változása. Ebben Márk ásta be magát. Márk, légy szíves, nagyon röviden, mert gyakorlatilag így évvége felé, amikor már durannak a pezsgős poharak, nem az üvegek, és a poharakba töltik a pezsgőt, ez már annyira nem érdekes, de mégis elevenítsük fel, mi történt a jogszabályok környékén.
Hát köszönöm a megtisztelő bizalmat, próbáltam utána járni a dolgoknak, hát azt kijelenthetjük, hogy a vadászati közélet nem volt témamentes ugye ebben az évben. Meglehetősen sokat foglalkoztunk a jogszabályváltozások kérdéskörével, többek között lapunkba ugye Kovács Ferenc vadgazdálkodási főosztályvezető, meg Zambó Péter államtitkár úr is írt összefoglalót a témában, de mi is foglalkoztunk saját cikkkel is többször ez ügyben. Ugye azt el kell mondanunk, hogy mind a vadászati törvény, mind az ahhoz kapcsolódó VHR, a hangtompítók révén pedig a lőfegyverekről és lőszerekről szóló törvény, illetve az ahhoz kapcsolódó kormányrendelet is megújult, és számos változás következett be, ami mind a vadgazdálkodást, mind a vadászatot érinti. Egyébként júniusban jött ki a VTV-t módosító törvény, és október közepén a VHR módosítása. Ugye az egyik legkardinálisabb kérdés az egész történetben az éjszakai célzó eszközök kérdésköre volt. Ez számos esetben vitákat gerjesztett, szükebb pátriánban is egyébként el kell, hogy mondjam, hogy amikor a közgyűlésen meg kellett szavazni ezeket az eszközöket, mert hogy a vadászati hatóság ugye határozatot kért ez ügyben ugye a jogosultaktól, legalábbis a mi megyénkben, szerintem máshol is így van, akkor azért volt vita a vadásztársak között.
És végül melyik győzött?
A mi esetünkben elfogadták az éjszakai célzó eszközöknek a használatát, de nincs kétségem a felől egyébként, hogy ez a legtöbb esetben így lesz. Hát egy személyes megjegyzést tennék erre, aki a vad érdekében érvel, az beleesett abba az hibába, hogy a vadásztársak azt hiszik, hogy korlátozni akarja az ő vadászatukat az érvelésével. De egyébként megvan a helye ezeknek az eszközöknek a vadgazdálkodásban, a sportvadászatban én kevésbé látom ennek a helyét, de ez csak a saját véleményem.
Köszönöm, hogy ezt kiemelted és ketté választottad, mert ha nem teszed meg, akkor nekem kellett volna mondanom. Nagyon afelé haladunk, hogy lesz egy vadgazdálkodási csomag, meg lesz egy vadászati csomag, és itt ezt élesen ketté kell választani. Igen. Szerintem az ehhez tartozó eszközöket, sőt, talán még a viselkedés módot is, illetve a vadászathoz való hozzáállást. Na de folytasd, légy szíves, mert még van ott nálad rengeteg papír.
Hát itt van nálam egyébként egy kiváló összefoglaló, amit a kamara adott ki az összes változásról. Hát ez nem is tudom, 5 oldal talán,
vastag.
És
hát
elég vastag, nem fogok végig menni rajta. Próbáltam kiemelni a lényeget. Ugye az új technikai eszközök terén még az elektronikus akusztikai eszközökről érdemes beszélni, ami sok vitás kérdést vetett fel, ugyanis ugye csak rókára és aranysokára lehetett bevezetni. Ennek különböző jogszabályi okai voltak, ugyanis más fajok esetében vagy a madárvédelmi irányelv, vagy az élőhelyvédelmi irányelv, vagy pedig a Berni egyezmény nem engedte meg, hogy más fajok esetében lehessen használni, vagy az aranysokár esetében például még külön engedélyt kell kérni ahhoz, hogy egyáltalán arra a fajra lehessen használni a már engedélyeztetett elektronikus akusztikai eszközt.
Azt jól tudom, hogy az Európai Unió miatt kell, ugye?
Így van, tehát például a sakán esetében, ha jól tudom, az élőhelyi védelmi irányelvben, ugye a egyik mellékletében szereplő fajként nem lehet csak úgy ilyen eszközzel vadászni rá, ezért úgymond monitoring jelleggel ugye adatot kell szolgáltatni az EU felé arról, hogy a sakál esetében hányan vadásznak ilyen eszközökkel rá. Én jelenleg ezzel az információval gazdálkodom, azt hiszem, hogy ez helytálló.
Ezt jó, hogy elmondtuk szerintem, hogy elmondtad, mert voltam a picit beleszólok, ha nem haragszom meg. A Blázernek voltunk a hangtompítós rendezvényén néhány hónappal ezelőtt, és ott akkor nagyon friss volt a változás, és mindenki mondta, hogy hát az aranysakára miért kell? Nem tudják az emberek. Szerintem még sokan mai napig nem tudják, hogy ez miért van, úgyhogy szerintem ez fontos volt kiemelni.
Igen, hát ugye ugyanez van a célzó eszközök terén is, ugye ott igen. Is a borzra, ott a, ha jól tudom, a Berni egyezmény miatt, a sakánál meg az élőhelyi védelmi irányelv miatt. Szóval meg kell hagynom, hogy nem mindig a jogalkotó tehet bizonyos dolgokról, amiket sajnos szükségszerűen ugye a bürokráciát gazdagítandó muszáj bevezetnie. Ennyi. Ez a történet ennyi. Egyébként, ami nagyon fontos változás volt még ugye a hangtompító, ugye ehhez meg kell említeni, hogy azért volt itt bonyodalom bőven, mert nagyon gyorsan kellett a vonatkozó jogszabályokat módosítani, de november 1-től legális a hangtompító használata Magyarországon, és semmiféle, ha jól tudom, semmiféle engedélyeztetés nem szükséges hozzá.
Így van, tehát fegyvertartási engedély kell hozzá. Nagyon-nagyon minden fórumon javasolják, hogy ne vegyük meg az elsőt, ami a kezünkbe kerül, tehát érdeklődjünk a vadászboltba, hogy a saját puskánkhoz, saját kaliberünkhöz mit javasolnak. Ugyanakkor, ha szeretnénk tőle megválni, akkor is csak annak adhatjuk el, akinek érvényes fegyvertartási engedélye van. Tehát ez az egy szabály van, onnantól mindenki azt csinál vele, amit akar.
Még egy nagyon gyors visszakanyarodást tennék a célzó optikák esetében. Ugye most a Nimrod fórumon is hallhattuk, de több máshol is hallottam már Kristóf József előadását, aki ugye ezekről az eszközökről és annak technikai háttéréről tartott előadást. Ami a legfontosabb ezeknél az eszközöknél, hogy aki elkezdi használni, menjen el vele lőtérre mindenképpen. Mert nem etikai, hanem már biztonsági kérdés az, hogy például hőkamera előtéttel mekkora szórásképet fog mutatni a fegyverünk. Mert egyébként ilyen 50-80 centis számokról is hallani. Tehát mindenképpen lőjük be a fegyvert, hogyha nekiállunk ilyenekkel vadászni. Csak ennyit szerettem volna még ezt elmondani. Egyébként ami fontos változás még ugye az, hogy az ifjúsági vadászat terén ugye hatalmas vívmány, hogy már a 16 éves korú gyermek ifjúak is vadászhatnak. Természetesen nem tarthatnak fegyvert. Ugye csak átadott lőfegyverrel és csak kísérő jelenlétében vadászhatnak, és ott is megvan, hogy csak sörétessel, illetve 22-es kaliber családba tartozó gólyos fegyverrel vadászhatnak, és csak egyéni vadászaton. Ami fontos még, ugye, hogy nem csak magyarországi lakóhelyjel lehet már Magyarország, tehát vadászjegyet váltani. Ugye a jogalkotó a vadelütések terén is több módosítást is végrehajtott. Egyébként lényegi változások nem történtek itt, csak ugye a felróhatóság és a rendellenességek témakörét boncolgatta egy kicsit a jogszabály jobban, ami egyébként is már bírói gyakorlat volt. Erről egyébként a kamara is egy külön részletes tájékoztatást adott, például lapunkban is, ha jól emlékszem.
Ehhez csak azt fűzném hozzá, hogy ez egy nagyon fontos lépés volt a kamarától, és én személy szerint már használtam is ezt, elterjedt az országba, hogy új dolgok vannak a jogszabályban, és mostantól, aki vadat gázol, az ki kell fizesse a több millió forint értékű trófea értéket, stb. Úgyhogy én már ezt a kamaratájékoztatást meg küldözgettem vidéki ismerősöknek, hogy higgadjanak le. Falugyűlésre szerveztek erre.
Igen, nagyon sok tévhit elkezdett ezzel kapcsolatban terjedni, úgyhogy mindenképpen hasznos volt ez a tájékoztatás. Ami még itt érdemes megemlíteni, hogy az új jogszabály értelmében az autópálya, illetve a kerítéssel elzárt közutak esetében a közút, tehát a pályatest és a kerítés közötti rész már nem minősül vadászterületnek, és a közút fenntartója felelős azért, hogy a vad ne kerüljön be oda. Ez lényeges változás, reméljük, hogy ez majd a jövőben pozitív változásokat hoz majd a vadgazdálkodási gyakorlatban is. A vadkárok esetén is számos módosítás lépett életbe, erről most nem mennék bele részletesen, ami szerintem véleményem szerint a legfontosabb, egyik legfontosabb vívmánya az, hogy most már vadkár igényt akkor lehet érvényesíteni, ha megtörtént a kárfelmérés, az egységes vadkárfelmérési útmutató szerint, ugyanis én azt gondolom, hogy a vadkárfelmérés nem egy olyan dolog, hogy fölállunk a szamuráj tetejére, és onnan megnézzük a kukoricatáblát, és azt mondjuk, hogy ennyi, hanem ez egy mérnöki munka, ezt fel kell mérni, annak van egy metodikája, és ezt az útmutató egyébként taglalja, úgyhogy szerintem a jövőben ez mindenképpen segítsége lesz a vitás döntések elkerülésére. A hivatásos vadászok esetén is vezetett be a törvénymódosítást, ugye itt a lődi kapcsán voltak viták, ugye most már pénzben van kifejezve, egy bruttó érték van feltüntetve, hát valakinek tetszik, valakinek nem.
Ezt akartam kérdezni, hogy hogy láttátok ezt így lépten nyomon, mert én elolvastam ezt az árlistát, hogy úgy mondjam, és azért ahhoz képest, hogy eddig kiszúrták a szemét két tölténnyel a hivatásos vadásznak, vagy azt mondták, hogy munkaköri kötelesség, vagy valamilyen úton, módon ezt kompenzálni próbálták. Most azért ez egy kötött pálya,
igen,
kötött díjakkal. Jó vagy rossz? Én azt gondolom, hogy jó egyébként, tehát még mielőtt itt mindenki véleményt alkotna, szerintem ezzel a hivatásos vadászok az a minimál bér, amivel kiszúrják a szemüket, meg esetleg gépkocsi használat, meg most már ugye a kötelező eszköz mellett, ez szerintem ez egy pozitívum.
Igen, hát azt hozzá kell tenni, hogy most már ugye nem töltényben kapják meg, és nem különböző ügyeskedésekkel kell erről elszámolni. Igazából ahány ház annyi szokás volt ebben, amennyire láttam, nem tudom pontosan, hogy őszintén megmondjam, hogy zajlott, viszont az biztos, hogy most már béren felüli juttatásként adózva kötelezően kell, hogy megkapják ezeket a juttatásokat. Én azt gondolom, hogy ellenőrizhetőbb lesz ez, és meglátjuk, hogy majd kinek hogy válik kinyire, de azt gondolom, hogy ha az értékegyeztetés folyamatosan megtörténik majd a jövőben, tehát hogy nem stacionális állapotban hagyjuk így ezeket a számokat, akkor szerintem elégedettségére válhat majd a hivatásos vadászoknak. Minden esetre az biztos, hogy kiszámíthatóbb lesz például a jogosult számára is ezzel való kalkuláció, hogyha látja egyébként, hogy a duvadgyérítés során általánosan mennyivel kell, hogy számoljon.
Én azt gondolom egyébként, most itt mi közben beszéltél, átgondoltam, hogy mondjuk egy erdőgazdaság, ahol 1000 fölötti mondjuk tarvadat lőnek, mert olyan az állomány, és mondjuk letudva a kötelező hajtásokat, tereléseket, ott elesik x darabbad, nagyon egy-egy tarvadra nem nagyon fogadnak vendéget, tehát ott azt a hivatásos állománynak kell behoznia, letermelnie, mert ugye ez vadgazdálkodás már innentől, azért ott nem fognak rosszul járni.
Hát főleg akkor, hogyha a szakpolitikai törekvéseknek eleget teszünk, és ugye a GIMSZ arvas állományt jelentős mértékben visszaszorítjuk, ami most úgy látszik, hogy a legnagyobb elvárás jelenleg a vadgazdálkodás terén, hogy úgy mondjam. Ha megengeditek, szerintem tovább mennék. Ugye itt a fontos változás történt még a vadászati idények terén is. Ugye most visszakapcsolódva erre az előző mondatomra, ugye a GIMSZ szarvasnál is történtek változások, immáron a második éves gimbikáknak is saját idényük van, ugye szeptember 1-től március 31-ig vadászhatóak.
A hajtásban ezt tudjuk mi bírálni, szerinted? Én nem fogom lőni.
Ez tehát, nehéz kérdés.
Ha kell, akkor se, tehát én nem elengedem. Így is én, ha szarvas vadászatról van szó, hajtásban, terelésben, vagyis hát most már ez összefonódott, mert nincs külön hajtás, csak akkor ezt megemlítik, hogy csak a vaddisznó, illetve a róka vagy aranysak lőhető. Én eddig is úgy lőttem a szarvast, hogyha csak megállt, és mindig a legkisebbet. Tehát, hogy ez egy elv, de bírálati elvként is föl lehet fogni, hiszen nem kell gondolkodni. Megállt, legkisebb, vége.
Hát ugye az a baj, hogyha megállt tőlünk 50 méterre egy spiszer, akkor nem tudjuk oda tenni a vonalazót a kis fejére. És lehet, hogy centig döntenek arról, hogy ez egy szakszerű lejtés, vagy nem.
Hát igen, van az, ugye 29 és 30 centi között már eltérés van.
Én azt mondom, hogy ez egy vadgazdálkodási feladat, szintén. Szerintem ez őszintén megvallom, hogy szerintem a szakszemélyzet dolga, hogy elbírálja azt, hogy egy Spisser Mika lőhető-e vagy nem.
Hát igen, csak hogyha Szabó 2 ott áll a 12-es lőálláson és kijön elé a Rudli,
igen,
akkor ő most hogy fog bírálni? Pláne mondjuk, hogyha mondjuk kezdő vadász, tehát annyira nem is gyakorlott.
Hát mivel tanult ugye a vadásztanfolyamon, talán remélhetőleg el
ott tudja. Ott volt a vadásztanfolyamon, inkább mondjuk.
Mondjuk azt. Ott, hogy ott volt, talán remélhetőleg hallott is valamit a Szabó 2 ezekből az intermekből, hogy mik a tarvad válogató vadászatnak az alapelvei. Reményem szerint a kedves vadászok ezt szerint fognak eljárni hajtásokon is, tereléseken. Ami ugye már nem létezik, terelés és hajtás, mert már a jog ugye nem különbözteti meg, már csak társas nagy vadvadászat van.
Igen, csak én is azért mondtam, mert bennem van ez a régi beidegződés, és nemrég voltam egy hajtáson, ahol csak disznót, illetve rókát lehetett elejteni.
Igen, hát azért ez is valahogy úgy mondjuk, hogy a gyakorlatot követi ugye az elmélet sajnos. Már régóta úgy láttuk, hogy legalábbis én személy szerint úgy látom, hogy már a gyakorlat nem különböztette meg a kettőt. Ami azért sajnálatos, mert szerintem egy terelésnek megvolt a maga varázsa annak idején, aszerint ahogy egy terelés lezajlott. De talán ez még jobban a felé tendál, hogy a gimszarvas állományt ugye csökkenteni kell sajnos.
Persze, termelni kell, minél többet agyon kell lőni ahhoz, hogy a terv teljesüljön. Elfogytak a papírok, mert már...
De nagyon remélem, most nem menni bele komolyabban az idényekbe. A lényeg az, hogy a nagyvadfajok idényeiben történt be leginkább változás, a Kimnél, a Dámnál és a Muflonnál. Lényegében ez is azt szolgálja, hogy ugye az állománycsökkentést végrehajtsuk. Nagyon gyorsan még megnézem a papíromat, ugye ezt említettem, és ugye azt is már átbeszéltük, hogy az első gancsú Gím és Dámbika, valamint szikaszarvas tején ülő bogyú már lőhető hajtásban.
Azért egy cikát lőnék. Hát ott nem nagyon variálnék.
Azért igen. Az egyéni beírókönyv változik 2024. március 1-től. Nem szabad már ilyen-olyan, hogy is mondjam, macskakörmözéseket meg hasonlókat végrehajtani, mert a hatóság nagyon komolyan fogja ezeket kezelni, és két aláírás is szükséges lesz, nem csak egy, hogyha bármilyen esemény történik a vadászaton, akkor ezt 6 órán belül be kell jegyezni, és el kell látni újra kézjeggyel. Egyébként még, ami esetleg fontos lehet, az lényegében már ugye még a trófeabírálat kapcsán voltak változások, de részletesen nem mennénk bele, csupán annyit, hogy ugye teljes nagykoponyával vagy kiskoponyával és a hozzáillő levágott résszel együttesen kell leadni ugye bírálatra a trófát, és egyébként itt is fog készülni egy egységes trófeabírálati útmutató, amit kötelező lesz használni, és ezt az OTT, tehát az Országos Trófeabírálat Testület fogja kidolgozni a jövőben. Ezt kíváncsian várom egyébként, hogy fog kinézni, és még fontos változás, hogy az első agancsú Game Dame és ősz trófeabírálata ingyenessé válik, és egységesen 4000 forint lesz minden trófeabírálat díja, ami sok esetben egyébként a vadászati hatóság előre utalással fog kérni a jövőben. Ez csak ilyen mellékes információ. Jó, én nem húznám tovább, igazából a legfontosabbakat átbeszéltük a jogszabály változások terén, ezekről mind írtunk, mind beszéltünk már egész év folyamán, konferenciák szóltak róla, úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé kiveséztük ezeket.
Szerintem is, de majdnem, hogy felolvastad az egész paksamét.
Hát azért igyekeztem el.
Köszönjük a részletes tájékoztatást. Bencére nézek, akinek egy darab árva papírja van,
bizony,
ami megnyugtató így a műsoridó kapcsán.
És még ezt sem olvasom föl.
Viszont én egy valamire rá szeretnék kérdezni, amit ugye te megkaptál, mint feladat és koordinálás. Ez a vadászbazár.
Vadászbazár, apró hirdetés.
Ingyenes apró hirdetés a Nimród újság hasábjai.
Így van. És ez föl sincs írva. Ha van egy tollad, akkor. Szóval ezt a feladatot nem csak, hogy megkaptam, hanem kértem. Nagyon kíváncsi voltam, az ötlet nagyon tetszett, és nagyon kíváncsi voltam, mert ez egy ilyen jófajta konzervativizmust láttam elsőre benne, hogy ül a 70-es években a vadászember a konyhába, és lapozgatja apró hirdetéseket, és keresi a puska és lőszer lehető, vagy mit tudom én mit. Na mindegy, és hogy, de ettől függetlenül azért a kérdés meg ott volt, hogy ez működni fog-e az internet világába.
Ez egy dilemma volt, igen, és nagyon-nagyon rezgett a léc benne, hogy ez hogy fog működni.
Így van, és működik. Ezt kell jelentsük, hogy abszolút működik. minden hónapban több és több hirdetést, kérést kapunk, úgyhogy azok mennek ki, akik eladták, vagy megtalálták, amit kerestek és hirdettek. És azokat a visszajelzéseket kaptam, hogy mert érdeklő, időnként fölhívogatom a hirdetőket, például azért, hogy fönntartják-e a hirdetésüket a következő hónapban is, és akkor meg szoktam kérdezni, és abszolút hívják őket. Tehát működik a dolog. Vannak nagyon vicces jelenetek is, például az a hirdető, akinek van puskája, de nem akarja eladni. Úgyhogy nagyon jót lehet vele beszélgetni. Lehet, hogy olyan magányossági szempontból
minden igényt kielégítünk egy bizonyos határig, úgy látom.
Úgyhogy vannak ilyenek is. Nagyon jó alkalom keresni. Tehát ha valaki valamit keres, akkor persze nyilván van határa ennek is, tehát de hogyha például valaki akar egy kis kaliberű puskát, vagy szóval valamilyen, akkor innen is lemérhető, hogy működik, mert jönnek a SMS-ek, telefonok a megadott elérhetőségre.
Azt gondolom, hogy az internetet nem fogjuk legyűrni, bár maga a példányszám az okot adna arra, hogy erősödjön, igen. De ahogy hallom így a szavaidból, azért egyre jobban erősödik.
Igen.
Mi van még a papírodon, mert látom, hogy...
A papíromon, mondom, ez most nincs is, majd már a Marcitól kaptam egy tollat, fölírom utolna. Az a helyzet, hogy ugye én az internetes, a Nimród internetes megjelenéseit néztem át, és ahogy néztem át, eszembe jutott kedvenc Nimródos szerzőmtől, volt egy kiváló írása, a mit adott nekünk a Nimród.
Ezt te írtad?
Ezt én írtam, És abban is arról van szó, amit most éreztem, hogy amikor áttekintem a megjelenéseinket, akkor ez egy olyan jelenet, mint a Brian életéből, amit adtak nekünk a rómaiak, hogy egyszerűen fősorolni is nehéz, hogy mi mit adtunk a olvasóinknak. Egyszerűen összeírtam 20 nem tudom hány fő témakört, ami visszatérő cikkek, a fotós szemmel rovat, hát ugye most ugye a Széchenyi 125 jegyében minden vasárnap Széchenyi Zsigmond volt a téma, tehát nehéz így, az irodalmi, a szombat, jellemzően szombati irodalmi rész, ahol vagy a nyomtatottban is megjelenő szerzőink, a Pintér Norbi, Varga és Juhász Feri, Varga Csaba és Juhász Feri, vagy már valahol megjelent műveit, vagy kifejezetten ide az internetre írt újabb írásait lehet olvasni. Nem, egyszerűen olyan gazdag a dolog, hogyha most ti ki is mehetnétek innen, mert akkor én most hosszan elmondom, hogy mi mindennel foglalkoztunk. És amit örömmel, az elmúlt egy évben örömmel látok, hogy egy picit tágult is tehát a klasszikusan csak a vadászati témákról hírek és ilyen kisebb, főleg a Marci által levadászott ilyen kisebb külföldi érdekességek miatt ilyen természetvédelem, állatvédelem felé tágult a repertoárunk.
Felhasználói szempontból hogy állunk? Nőtt esetleg az, aki a neten próbálkozik meg információhoz jutni, vagy maradnak inkább a konzervatívabb stílusnál, tehát az újságot forgatják. Hogy látod, növekedett ez?
Hát mindenképpen növekedett, ugye ezt nem csináljuk olyan régen, ezt a műfajt.
Azt hadd tenném hozzá, itt szabadba vágok, ne haragudj, hogy Magyarország egyetlen olyan vadászati online média felülete vagyunk, ami minden nap az olvasóknak ad legalább egy idézőjesen saját anyagot. Ilyen nincs másik.
Igen.
És ez a nagy kihívás benne, és talán ez is lehet a válasza ennek a dolognak.
Igen, 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 igen. És amit még megfigyeltem a növekedés mellett, hogy stabilizálódott. Tehát, hogy eleinte azt láttam, hogy egy-egy anyagra nagyon nagyot reagálnak az emberek, és utána meg bezuhan. És most pedig egy ilyen nagyon stabil látogatottság kezd kialakulni, és akkor abból ugrál fölfel, de vissza már nem zuhan a dolog, úgyhogy rászoktak az emberek.
Ennek örülünk. Viszont elhangzott egy mondat,
na,
mit adott nekünk a Nimród. És fordulok Marcihoz, akinek szintén egy nagy paksaméta van a kezébe. Ő viszont a nyomtatott sajtóban megjelent anyagokról, illetve azokról a kihelyezett, nem is tudom, hogy fogalmaz, szakmai konferencia, minden, ami Nimród, szakmai konferenciák, kiállítások, arról hozott nekünk egy kis összegzést. Nézzük az első oldalt. Mit adott nekünk a Nimród?
Mit adott nekünk a Nimród? Gyorsan mondanám is itt a hallgatóknak, hogy igazából tényleg van három oldal nálam, de ebben ki vannak zöldezve tételek, tehát annyira nem lesz részes. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb büntettünk idén a vadászok ellen az a, és ezt a szemünkre is rótták, tehát és megmondták nekünk, hogy azért ezt máshogy kéne csinálni bizonyos olvasók, hogy a címlapra hivatásos vadászokat tettünk. Én nem tudom, hogy te emlékszel-e arra, amikor, és itt megint a Róka Májhoz kell visszanyúljak, mentünk tavaly.
Viszonyú átkötések, tényleg, nagyon.
Amikor mentünk tavaly fölvenni a Róka Májat, azt hiszem áprilisban vagy májusban a Csongrádra. Emlékszel?
Nem. 150 körül járunk, úgyhogy nem emlékszem mindenre.
Nem baj, Jóskához mentünk egyébként.
Megvan, igen.
És ott beszéltük a kocsiban, hogy milyen jó lenne, ha jövőre, mármint hogy ez 2022-ben zajlott ez a beszélgetés, tehát 2023-ban hivatásos vadászokat tennénk a címlapra, és meglépjük-e, nem lépjük, és ott azt hiszem el is döntöttük, hogy ezt meg kéne próbálni, de ez még nem alakult ki, nem csináltunk listát, hogy kik lennének azok a, mik lennének a kritériumok, ki fotózná, milyen koncepció lenne mögötte. Tehát amit itt olvasók, hallgatók ugye láttak a idei évben, az ugye nem volt így, meg csak volt egy ötletmorzsa, és szerintem ez tök jó dolog lett belőle, annak ellenére is, hogy tényleg kaptunk az elején ilyen megjegyzést, hogy miért nem szarosan a címlapon.
Hát igen, szóval van egy vadász, van a vadászoknak egy rétege, aki januártól decemberig csak vaddisznót szeretne a címlapra, mindegy, hogy milyen, az a lényeg, hogy nagy legyen és kan.
Engem az őszbakok érdekelnek, de attól függetlenül én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus volt a szakma irányára, itt egy picit majd beszéltünk a Márk kapcsán erről az egészről, meg alapvetően szerintem sok pozitív visszajelzést is kaptak a hivatásos vadászok, ugye én beszéltem a többségükkel, és mindegyikükkel én beszéltem, és nekem teljesen pozitív válaszok jöttek. Tehát ezt én mindenképpen kiemelném az 2023-as Nimródos évből.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó húzás volt. Tehát most itt átértékelve most már ezt a 12 hónapot, ami mögöttünk van. Nem volt még ilyen. Szerintem ezzel egy nagyon picit, amennyire mi tehettük, mint nyomtatott sajtó, a megbecsülésünket, illetve tiszteletünket jeleztük a hivatásos vadászállomány felé. Nincs még vége, bár címlapon már nem ők lesznek. Azt még nem igazán szeretném elmondani, hogy a jövőre milyen címlapunk lesz, de az is rendhagyó lesz.
Csak szarvasok, vagy disznók.
Tücskök és bogarak. Nem, ne bohockodjatok itt évvégén. Nem. Tehát rendhagyó lesz, szerintünk nagyon jó, és tényleg minden hivatásos vadásznak, aki vállalta ezt arccal, mert volt, aki nem.
Volt egy hivatásos vadász, aki nemet mondott határozottan. Hát nyilván
tiszteletbe kell tartani. Persze, én mindenkinek köszönöm, hogy merte ezt arccal vállalni, legfőképpen a hivatását és azt a tevékenységet, amit ők nap mint nap végeznek.
És még egy nagyon rövid gondolat, tehát az, hogy a például utolsó cím, hogy nagyon fiatal hivatásos vadász, de nem ő az egyetlen, aki 20 éves közülük. Én azt gondolom, mert kaptam ilyen megjegyzést is, hogy hát ilyen fiatalokat nem kéne címlapra tenni. Én azt gondolom, és nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, szerintem pedig de, mert ezeket a gyerekeket, fiatalokat bátorítani kell, hogy a szakma úgymond ne halljon ki egy idő után. Mert ugye a hivatásra vadász, és nem akarom lehúzni ezt a szilveszteri hangulatot itt a végén.
Na mindjárt azért, sírunk egyébként.
Ez azért nem erről szól a közbeszéd. Hát, hogy...
Így van, csak rácsatlakozva, főleg úgy, hogy azért a kamarai felmérésből is kiderült, hogy azért elég nagy a pálya elhagyás ebben a szakmába. Szerintem nagyon fontos, hogy olyan fiatalokat emeltünk ki, akik a szakmai elhivatottságukat ezáltal is tükrözik. Tehát én maximálisan elégedett vagyok ezzel az egész történettel, és csak helyeslem azt, amit mondtál.
Azt azért gyorsan hozzáteszem, hogy nem a szerkesztőségi grémium választotta ki ezeket a hivatásos vadászokat, hanem a közvetlen környezetük ajánlotta, hogy mindenféleképpen arra érdemesek, hogy egy nagyon-nagyon picit, nem is rosszul fogalmaztam, arra érdemesek, hogy képviseljék a szakmát megjelenési szinten.
Abszolút. Na de menjünk is tovább, mert ugye mindjárt vége 2023-nak, de ez egy fontos év volt, nem a Nimrod számára, most nem a Nimrod szempontjából, hanem abból, hogy Széchenyi Zsigmond 125 éve ezelőtt született. És azt gondolom, hogy ezt még az is hallotta a vadászok körében, aki amúgy nem szokta kibontani mindig a Nimrodot, mert annyira próbáltuk mindenhonnan súlykolni, hiszen mondjuk ki, én így gondolom legalábbis, hogy egyik legnagyobb vadászírónkról van szó, az egyik legnagyobbról, hangsúlyozom. Sok mindent csináltunk a Fehovától egészen évvégéig. Nem is nagyon ragadnék rá, Hati, ezt nem akarjátok nagyon körbelenni ezt a témát. Vagy nem tudom, nektek mi volt ebből esetleg a kedvenc momentumotok. Nekem van egy, ha elmondhatnám, azt megköszönöm.
De most minket kérdezel, és te akarsz
előbb. Igen, kérdezem a szituációt. Tehát, pont azért friss az élmény, mert Ricsi tegnap hozott be egy adag süteményt, ez a Széchenyi 125-ös süti, amiről majd te jobban tudnál mesélni, mint én csak az egyszerű felhasználó oldalára közelítem meg. Ugye ez a decemberi lapszámnak a gasztro rovatában, a Ricsi rovatában jelent meg, és először ott láthatták az olvasók. Én megmondom őszintén, amikor először láttam a fotót, azt mondtam, hogy ez mi? Mi ez? Ez valami kicsi tenyérnyi, vagy nem is tudom, hüvelykújnyi valami. És akkor tényleg behoztad, hát jóval nagyobb annál, szép színes, ilyen kis szarvasagancsot ábrázoló csoki volt az oldalán, meg virág, meg levél, meg minden, és elolvastam, hogy miből áll ez, az a süti még egyszer, most már megjelent újságba. Hát azokat nem mindent éreztem benne, bevallom őszintén, de finom volt. És általában azt hallom, hogy ez ilyen bestsellerré vált az elmúlt hónapban.
Hát úgy tűnik, hogy igen. És nagyon szeretik a süteménykedvelők abban a cukrászdában, ahol Vácon meg lehet ezt venni. Viszont próbálnék átkötést találni arra, hogy kinek mi tetszett, kinek mi íz lett a legjobban a Széchenyi 125 sorozatból, mert ugye minden hónapban jelentkeztünk, illetve a Bence is elmondta, minden hét végén azért egy-egy Széchenyi írás meg lehetett találni.
Így van.
Nekem az újdonság ereje az maga Györgyevics Tamás volt, aki olyan információkkal gazdagította a laphasábjait, és ezáltal az olvasóknak a elméjét pallérozva, ami gyakorlatilag te sose tudtuk volna meg, hogyha ő nem írja ezt le, és olyan rejtett kincseket találtunk, mint például, és visszafűzve most a süteményre, hogy Széchenyi Zsigmond nagyon szerette az almás pitét, ugye a legutóbbi számban is ezt lehetett olvasni, illetve számtalan olyan információt megtudhattunk róla, ami nincs a köztudatban.
Galamblövészet.
Galamblövészet, vadászatairól, érzéseiről, írásairól, tehát nagyon nagy, Tamás nagyon nagyon
jó. Milyen szülő volt.
Nagyon-nagyon jó körbejárta ezt a témát.
Milyen közéleti ember volt.
Azt azért el kell mondani, hogy ezt felbecsülhetetlen mértékű kutatómunka, amit a Tamás elvégzett ez ügyben. Tehát ilyen mértékben feltárni egy ember életét, az nem kis teljesítmény. Úgyhogy innen is gratulálok neki a sorozatához.
Igen. Amikor történelemmel foglalkozunk, és arról olvassunk, hogy tanulunk, akkor olyan kézenfekvőnek vesszük, hogy ott vannak a leírt információk és feltárt. De rengeteg nagy emberről azért nem emlékszünk ma már, mert nem volt egy Györgyevics Tamása, aki
így van. De sok esetben meg kell venni, hogy nem felkutatható ennyire mélységében az információ adott emberekről, sajnos, és nagyon sok vadászírunk esetében szerintem egyébként ez áll fenn, de ha fenn is állnak az információk, azt ki kell kutatni, és ez munka, és ez belefektette.
Ez is van egy kortársunk, a Horváth Jóska, Horváth József, akinek a Széchenyivel kapcsolatos bibliográfiáját, ami szerintem egy pokolian nehéz, hosszú, fáradtságos munka lehetett számára, azt ugye a Nimrod könyvek második köteteként idén sikerült megjelentetni, és én azt gondolom, hogy akik szeretik Széchenyit, vagy az ő munkásságot, hogy érdeklődnek iránta, érdemes beszerezni, és itt most nem a reklám helye, hanem csak azért, mert ebben tényleg minden visszanézhető, hogy mikor, hol, mennyi galambot lőtt a Széchenyi, meg azt, hogy a Csúlyi hány kiadásban, hol, milyen nyelven jelent meg. Tehát akit érdekel ez a féle mélység Széchenyi kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ez elérhetővé vált a Nimrod könyvek által. De van egy, talán a hallgatók számára még érdekesebb, a gyakorlati téma, amit idén indítottunk, hogy emlékszem áprilisban, vagy márciusban, erre most nem mernék megesküdni, és szerintem jövő ilyenkor is fogunk vele végezni. Ez a ormánsági mintaterületünk, és most Márkra nézek, mert ezt ő viszi ezt a témát, itt a helyi elnökkel, Gó Gabival összefonódva. De milyennek érzed már ezt az évet előttben?
Azt gondolom, hogy a sorozat az eredeti célkitűzése szerint halad. Mi azt gondoltuk ki eredetileg, hogy mélységeiben ábrázoljuk egy vadászatra jogosult életét, és ugye itt is vadásztársaságról beszélünk, tehát azért más dimenziókban kell gondolkodni, mint mondjuk egy állami erdőgazdasági területen. Minden lehetséges eseményről, amiről tudtunk, beszámoltunk. Ugye itt a nyár folyamán ugye a vadföldek kérdésével is részletesen, számszerűen foglalkoztunk. Ugye Gábor gazdálkodó is, és ugye vadgazdálkodó is, ezért nagyon mélységeiben látja ennek a szakmának a csinyán-binyát, és megpróbáltam én ezt papírra vetni. Nagyon sokat beszélgettünk, és ha jól számoltam, ez idáig online talán 13 írás jelent meg. Igen. A lapunkban meg április óta ugye folyamatosan közöljük, vagy összefoglalóan azt, amit az online kiadásban megjelentettük, vagy pedig variációjaként ugye annak. A sorozat halad tovább, megpróbálunk mindenről számot adni, most jönnek a társas nagyvadvadászatok, 19-én lesz az első hajtás, kihangsúlyozom, és...
Hogy hajtás?
Hát, mert vadisznó hajtást szeret rendezni Gábor, én úgy tudom.
Hogy olyan területen, és most nem akarok itt kerékkötő lenni, annyi szarvas van, mint eldobsz egy kavicsot, biztos eltalálni szarvast.
Azt gondolom, hogy... Tehát, Gábor is úgy van vele, a beszélgetésünk alapján ez kiderült, hogy azért nem minden áron akar agyonlevetni minden szarvast, és azzal, hogy például társas vadászaton csak egy tarvad elejtését engedi egy vadásznak, azzal a válogató vadászat elveit próbálja érvényre juttatni, és reméljük, hogy ez a gyakorlat szerint is egyébként így is van.
Én reméljük, hogy nem irítségből fakad ez az egy
tarvad. Nem hinném, hogy ez irítségből fakad. De azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy a gazdálkodás körülményeit annak valójában, valós formájában próbáljuk ábrázolni, és ezt vitára bocsátjuk, és nagyon szívesen várnánk egyébként a visszajelzéseket az olvasóktól, a megtisztelő figyelmüket ilyen formában is kifejeznék felénk, mert kíváncsian várjuk azt, hogy máshol hogy működnek ezek a dolgok.
Én itt szeretném, már egy Gyordjevics Tamásnak is ugye megköszönted ezt a hallhatatlan, meg mérhetetlen munkát, amit elvégzett Széchenyi kapcsán. Most Gábornak szeretném megköszönni azt, hogy beengedett minket arra a területre, ahol ő gazdálkodik, és ami a legfontosabb szerintem ebben a történetben, független attól, hogy most hónapról hónapra megmutathattuk, hogy zajlik egy területnek az élete, hogy ezt ő fölvállalta. Hiszen nagyon sokan vannak úgy, hogy ha Nimrod kapcsán bejelentkezünk, hogy riport, interjú, anyag, azonnal hátralépnek, hogy köszönik, nem. És ennek a jelentős része azért van, mert nem szeretnék a nyilvánosságot vállalni. Nem azért, mert baj lenne a fejükön, ha nem, vagy a fülük mögött, nem tudom melyik a helyes. Fülük mögött, köszönöm Márton, nem hiába vagy te a szerkesztő. De félnek attól, hogyha ha valamennyire is nyilvánosságot kap az ő kis területük, meg az ő kis vadgazdálkodásuk, akkor több vadkárt fognak követelni, több lesz a lelövés, lelövési kötelezettségük. Tehát gyakorlatilag kijönnek a fényre, és ezáltal nem tudnak a kis berkeiken belül maradni. Ami természetesen törvényesen működik, meg minden szabályt betartva, de mégis félnek ettől. Gábor ezt fölvállalta, nem is irigy egyébként, tehát ezt most úgy visszavonom.
Igen, így van.
De csuriba volt a kezem, ahogy szokták ezt mondani annó. Köszönjük neki.
Van még két témám, nagyon gyors leszek.
Gyors, már most már senki nem fogja végighallgatni,
hogy dehogy nem, dehogy nem. Egyrészt ugye a nagyon fontos téma, és talán az egyik legfontosabb volt szerintem, bár lehet, hogy a dimenzióiban nem tűnik akkorának, az, hogy a Nimród munkatársai ebben az évben több alkalommal is foglalkoztak gyerekekkel. Az első, az te voltál, Ricsi, ugye a fenntarthatósági témahéten vettél részt.
Így van.
Ott ugye talán egyedül voltál, nem is tudom, hogy vagy a Kovács Gergővel.
Nem, egyedül voltam, egy vetített szöveges előadást, azt hiszem, hogy Tiszafüreden voltunk pontosan, tehát már öreg vagyok, nem emlékszek a dátumokra, meg az időpontokra, meg gyakorlatilag semmire.
Áprilisban voltál.
Áprilisban voltunk, egy vetített képes előadást, aminek nagyon jó visszhangja volt, tehát én azt hallottam, hogy ez nagyon tetszett. Gyakorlatilag több korosztály képviseltette magát, és élvezettel hallgatták.
Azt fontosnak tartom a hallgatóknak, hogy a fenntarthatósági téma, ez egy egész országos, nagyon nagy megmozdulás. A vadászatban nem, nincsenek rezonanciái jellemzően, és az, hogy minket oda beengedtek, én azt gondolom, ez egy nagyon nagy dolog volt.
Nem is az, hogy beengedtek, hanem kifejezetten kérték, hogy ha van erre módunk, lehetőségünk és energiánk, akkor mindenféleképpen vegyünk részt. És olyannyira jól sikerült, hogy ugye Kovács Gergő a megadott időpontokban VR szemüvegekkel végig hakniszta ezeket az iskolákat, és nagyon sokan ki is maradtak, mert nem volt már szabad időpontunk, viszont ezeket ő utólag teljesítette, tehát mindenhova elmentünk, akinek erre igénye volt.
Én ott voltam Vásárosnaményben, amikor a Kisbé Zoli Múzeumában helyi gyerekeket tanítgattuk erre a VR szemüvegekkel való vadmegfigyelésre. Csodálatos élmény volt egyébként. A gyerekek nagyon élvezték, ugye megint csak te voltál ott, ha jól emlékszem, meg a Luca talán. Nagyon élvezték ezt az egész vadmegfigyelést, és ugye ráadásul poén volt a poénban, hogy ugye egy olyan helyen volt, akkor mindenhol vad veszi őket körül, mert mindenhol a Zolinak, a Zoli által elejtett vadat látjuk. Szóval is egy jó volt, és akkor a végére, mert látom, hogy Ricsi már tényleg
menne. Már lekevertek minket, tehát ezt már senki nem hallgatja.
ez nekem nagyon fontos, ez a szívem csücske, és visszatérek egy picit az irodalomhoz, az a Sólyom díj. A Sólyom díj idén másodjára írtuk ki, Lány Rudolf nevét őrző irodalmi próbálkozásunkat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 12 évről tudok nyilatkozni a vadász sajtóban. A tavalyi volt nekem a legnagyobb irodalmi jellegű pályázat, amit bármelyik lapnál is lekoordináltam, vagy ott voltam benne. Ugye több mint 50 pályamű érkezett levél. De idén kicsit másabb volt a szituáció, meg interjút kellett készíteni Széchenyi Zsigmondra, a Széchenyi 125 jegyében. Szerintem itt is voltak nagyon érdekes és jól elkészített pályaművek, úgyhogy jövőre valamivel elő kell rukkolnunk, úgyhogy mindenki szerintem törje a fejét. És eszembe jutott még egy dolog, csak azért, mert utána, ha nem mondanám el, akkor Istől hátrakötni a sarkamat, az pedig a Nimród 111 fotókiállítás, mert hát az azért szerintem az évnek talán az egyik legnagyobb és legtöbb munkát igénylő dolga volt. A Nimród fórum mellett, amit szintén csinálunk, és csak így a végére, hogy a Nimród fórumban minden vármegyében, ha mi egyszer elmegyünk egy vármegyébe, ott tartunk releváns előadásokat. Márk is idézett már itt a legutóbbiból, György Javis Tamás is adott Veszprém megyében, most fogunk menni, de mire már adásba kerülünk, addig a Opus Tesserem már voltunk, mindenhol 3-4 előadást hallgatunk, Márk, ezeket te szervezed egyébként csak egy mondatban, kapsz visszajelzést így a szervezőktől, hogy, mert azért vadászok eljönnek, tehát valahol 100 pluszan ott ülnek.
Igen, ezért ne felejtsük el kihangsúlyozni, hogy a megyei szervezetek nagyon sokat tesznek azért, hogy ezek az események létrejöjjenek, és egyébként ezt jól jelzi az, hogy a vadászokat érdekli, a helyi vadgazdálkodókat érdekli az esemény, és jellemzően nagy számban meg is jelennek, és egyébként kiváló előadásokat hallhattunk eddig mindegyik alkalman. Én te ott voltál velem nagyjából mindegyiken, vagy valamelyikünk ott volt, meg hát Ricsi ott volt mindegyiken, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyetértetünk abban, hogy ezek mind színvonalas rendezvényekre sikerültek.
Talán azt mondta el jobban, hogy ugye legutóbb Egerbe voltunk, felvétel előtt leesett ez a nagy hó, minden megbénult, és 60 körül voltak a résztvevők,
hogy olyan megszerűen
is. Még úgy is, tehát, és sokan visszamondták. Igen, és a Nimrod 111, kezdtük Budapesten, a Vajdahunyadvárában, jelenleg Vásárosnaménynál tartunk, és valami következik, azt nem tudom, elmondhatom-e, nézek Ricsire, nézem vissza. Mosolyog van.
Tiszta jó a rossz és a csúf. Tehát ez...
nem. Melyik vagyok én?
Amelyik szerettél.
Köszönöm.
A Nimrod 111 ugye egy olyan állókiállításnak indult, amiből vándorkiállítás lett. Még a jövő évben is folytatni fogjuk. Nagy Kanizsa, Hópusztaszer és Gödöllő. Tehát a 112. év folyamába lépett Nimród, a 111-jel azért még egy picikét menni fog. Utána egy picit rendhagyó kiállítás sorozatot tervezünk, szerintem ez is nagy évet fog befutni. Mindenféleképpen még hozzátenném a Nimród Akadémiát, ami ugye egy lövészképzéssel indul, jövőre fog beindulni. Én azt gondolom, hogy az első két etapra 3 nap alatt telt meg a létszám. Úgyhogy még a jövő évi Nimródról ugye már belengedtem a címlapot, hogy megint rendhagyó lesz. A Széchenyi 125 kapcsán 2 témával is fogunk jelentkezni, ami minden hónapban jelentkezik, kerek évfordulóhoz kötött, de ezt nem árulom el.
És nem Széchenyi.
És nem Széchenyi természetesen, mert a Széchenyi 126 az nem kerek.
Pedig jól hangzik.
Tehát 2 nagyon-nagyon jeles vadászati, közéleti személyiséggel fogunk foglalkozni. Lesznek újdonságok, meg mi egyéb. Úgyhogy mindenkinek, először is nektek köszönöm a beszélgetést, hogy átjöttetek a másik szobából ebbe a szobába. Én mindenkinek boldog új esztendőt kívánnék, és nem mondom azt, hogy egy kalappal, bár ennek is meg lenne a hangulata, de azt sem mondom, hogy jó vadászatot, mert mondjuk én ezt tanultam, hogy ezt kell mondani. Mindenkinek legyen olyan az éve, ahogy szeretné, vigyázzanak egymásra. Köszönöm szépen!